Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet evangelizáción kezdő Isten tiszteletén. Dicsőítsük a mi Urunkat az ige szavával. Uram, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 155. dicséretünket énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és az előttünk álló hét megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk ez alkalommal a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetének 19-től a 31. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, nagy figyelemmel hallgassátok a hosszabb ige szakaszt, a Lukács evangélium a 16. fejezetének 19. versétől, ahol így szól hozzánk, így tanít Isten beszéde. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve, felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben, helyünkön maradva, elcsendesedve, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással borulunk le előtted. Köszönjük neked, hogy életünkhöz új napot toldottál, megajándékoztál azzal, hogy most előtted megállhatunk, elcsendesedve napi, heti gondjaink között. Köszönjük neked, hogy segítségül hívhatjuk a te szent nevedet. Kérünk, jöjj el közénk, hiszen nem emberi bölcselkedésre, hitető beszédre vágyik a mi lelkünk, hanem arra, hogy téged halljunk meg, hogy a te üzeneted járja át az életünket. Megvalljuk, hogy olyan sok tévedés között élünk, olyan sokan vezetnek és félrevezetnek minket. Olyan sokszor magunkat sem látjuk helyesen, sem a sorsunkat, nem tudjuk helyre tenni a dolgainkat, bízunk valamiben, valakikben, aztán csalatkozunk, de leghosszabb ideig önmagunkban bízunk, abban, hogy érdemeink vannak. Érdemek előtted, érdemek az emberek előtt. Kérünk, kérünk szeretettel, atyánk, józaníts most ki. Emeld föl a tekintetünket önmagadra. Engedd, hogy megértsük, és szívünk mélyére engedjük a te üzenetedet, mert sokan tudjuk már ebben a közösségben is, hogy szeretetből szólsz, szeretettel figyelmeztetsz. Így vagyunk előtted, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, és így várunk téged, hogy megállsz a középen, és szent lelked által megszólal az ige, a te üzeneted, amely teremt, teremt bennünk békét, új életet, új látást. Szól az ige, amely elvezet az örök életre, amely megláttatja velünk, nem csak a halálig tart a sorsunk. Így kérünk most is, szeretettel és alázattal, az Úr Jézus nevében, légy jelen közöttünk, és áldj meg minket. Amen. Kedves testvéreim, az igehirdetés meghallgatására készülve most a 25. Zsoltár második versét énekeljük, a 25. Zsoltár második versszakát, amely így kezdődik, Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetének a 25., 26. és 27. versében a következőképpen. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték, akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. A hosszabb ige szakaszban, kedves testvéreim, két emberi sors állt előttünk. Mindkettő volt, így fogalmaz Jézus. Mindkettő létező. Mindkettő elindul, él, aztán meghal. És ami különös, mindkettő egy-egy lakoma részese. Nem tudom, szoktatok-e gondolni a halál utánra. Nincs olyan ember, aki egyszer el ne gondolkozna ezen. És ez a történet, ez a példa túlmutat azon a ponton, ameddig mi ellátunk. E két ember él, aztán meghal. És lakomán élnek át, lakomát élnek át mindketten. Mert ez a bizonyos Ábrahám kebele, amiről itt olvastunk, Jézus későbbi szavai szerint nem más, mint azoknak a közössége, az Isten gyermekeinek az örömteli közössége, akik esznek és isznak a király Jézus asztalánál. És ami különös még, hogy mindkét ember, ez a gazdag és ez a Lázár is, mai szóval élve, akciós áron jutott e lakomához. A gazdag a vagyonából mindig a legkedvezőbbet vehette meg, és a legkedvezőbb helyen vásárolhatott. Ismerjük ezt a mai életből. Igazából ezek a mai akciók kinek kedveznek? A gazdagoknak. Akik a vagyonukból, pénzükből mindig lecsaphatnak egy-egy olcsóbb árura, és így tovább növelhetik az előnyüket a szegényekkel szemben. Igen, a gazdag a vagyonából a legkedvezőbb helyen vásárolhatott, így lakomázott, a szegénynek pedig az ölébe hút. Ez aztán igazán akciós lehetőség. Egyszer csak az övé. Nem fizetett érte semmit. Eddig a hasonlóságok. Úgy tűnik, itt véget is ér. Megszülettek, éltek, aztán meghaltak. És mindkettővel kapcsolatban Jézus egy-egy lakomát említ. Mindkettőnek olcsó volt, Lázárnak egészen olcsó volt, mindkettő könnyen jutott hozzá, mert valaki más szenvedett meg az ő lakomájukért. Mások vagy más. De ezzel úgy tűnik, testvéreim, hogy véget is érnek a hasonlóságok közöttük. Mert az egyik szegény, a másik gazdag. De melyik a gazdag, és melyik a szegény? A gazdagé a vagyon, a hatalom, az élvezet, bármit elérhet, bármit megvehet, hisz pénze, mint a tenger, mondanánk ma. Minden napja vidám ünneplés, fényes vendégeskedés. Naponta ünneplőbe öltözik, gyapjú köntösét főniciai bíbor szegélyezi, alsó ruháját a legfinomabb egyiptomi vászonból szőtték. Ünnepi az étkezése is, ha akar, nagyon finomat eszik, ha akar, egészségeset. Hiszen sokszor manapság az a legdrágább. Sokszor elmondhatja azt, amit elmond egy másik gazdag, akire Jézus korában utal a 12. fejezetben. Így szól ez az ember, én lelkem, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Ezt a gazdagot jegyzik, ezt a gazdagot megjegyzik az emberek. Ha ma élne, a legmárkásabb ruhát, cipőt viselné, luxusautóval járna, a legmodernebb számítógépe és mobiltelefonja volna, valamelyik palotában élne, talán egy budai hegy oldalán, mindene megvan, hogy sikeres legyen, hogy dörgölőzzenek hozzá az emberek, hogy sokan irigyeljék. De testvéreim, nincs neve. Az Isten országában nincs neve. Jegyzik a tőzsdén, de nem jegyzik a mennyben. Ábrahám kebelén nincs helye. Majdnem mindene megvan. Majdnem mindene. De nincs üdvössége. Van örök élete, csak a pokolban. Irigyelni való a földi élete, de végtelenül nyomorult az örök élete. Naponta lakom a része akciós áron, de csak itt, de csak most, de csak e földön. Egy másik gazdagnak, egy gazdag ifjúnak mondja az igét, az mai alapigényben szereplő mondatot Jézus. Könnyebb a tűfokán átmenni a tevének, mint egy gazdagnak az Isten országába bejutni. Akár úgy értjük ezt a képet, hogy ez a tűfok arra a szoros kapura utalhatott, amin éppen csak egy ember fért be a jeruzsálemi falon. Akár szó szerint, ha a tű kis lyukára gondolunk, mindegy, mind a kettő értelmezés arról szól, lehetetlen. Lehetetlen bejutnia. Inkább a teve préselődik át a tűfokán, mint sem, hogy egy gazdag bejusson az Isten országába. A szegény egészen más. Neki a nincseit lehetne sorolni. Nincs egészsége, nincs ereje, hozni kell még oda is, ahol koldul. Nincs öröme az étekben vagy a szerelemben. Nincs, aki megszánja. Még azokból a darabokból sem ehet, azokból a kenyér darabokból, amivel megtörölték a korabeli emberek a kezüket. Kenyér lepénnyel törülték meg étkezés közben és utána kezüket az akkoriak, és ezeket a darabokat oda dobálták a kis asztalok alá, mellé. Nem túl gusztusos lehetett, de ezekből sem ad senki Lázárnak. Neki kéztörlő darab kenyér sem jut. Ápolók és orvosok helyett kutyák tisztítják a fekélyeit. Tehetetlen, nem tud védekezni. Nincs szociális védőháló, ami rajta segítene. Ki szeretne így élni? Egyedül, elhagyottan, mások könyör adományaira szorultan. De testvéreim, lássátok meg, halljátok meg, ennek a szegénynek van valamije. Van neve. Neve a mennyben. A jézusi történetben őt név szerint nevezi az Úr. Semmi sem véletlen a Bibliában. Ennek a Lázárnak van neve, és tudjátok, mit jelent az eredeti nyelven? El-Azár. Isten segít. Isten segít. Azt jelenti ez a név. És mert neve van, helye van. Ábrahám kebelén, a király Jézus mennyegzőjén. De miért is üdvözül az egyik, és miért is kárhozik el a másik? A gazdagról azt gondolhatjuk, hogy értjük, hiszen a gazdagok bűnei közismertek. Közismert erkölcstelenségük, természetesen tisztelet a kivételnek. Sok-sok példát lehetne hozni a korabeli gazdagokról és a maiakról. Hiszen itt a mai történetünkben is látjuk, hogy szívtelenül elnézi ez az ember, amint ott szenved Lázár az ő kapuja előtt. Gondoljatok arra nemrég lezajlott johannesburgi konferenciára, ahol a világ sok száz országának küldöttei tanácskoztak a jövőnkről, a föld jövőjéről. És megdöbbentő adatok leltek napvilágot. Hadd idézzek ebből csak néhányat. Kiszámították, hogy például Afrikában helyre lehetne hozni az élelmezést, a vízellátást és az egészségügyet évi 40 milliárd dollárból. Ugyanakkor a nyugati társadalmak egy évben 50 milliárd dollárt költenek cigarettára, 105 milliárd dollárt alkoholra, és 400 milliárd dollárt kábítószerre. 40 milliárdból fel lehetne számolni az afrikai éhezés, szomjazást, meg lehetne oldani az egészségügyi gondokat. Itt vagyunk. Ennek a fiatal embernek a sorsa nagyon fontos nekünk, testvéreim. Csak az ő sorsa a miénk is. Azt kérdezte, hogy hol van az egyház? Hol vannak azok a hívő emberek, akik sugározzák a Krisztusit? Ezt kérdezte. És a mai igénk arról szól, hogy itt vagyunk sokan, több százan. De kik azok közöttünk, akik gazdagok Krisztusban? Imádkozzunk érte. És tényleg vegyük észre, amit lelki pásztor testvérem is mondott, valaki, egy szellemi hatalom, nem ez a fiatal ember. Egy szellemi hatalmasság el akar fordítani minket Jézus Krisztustól. El akarja fordítani az életünket a valódi megtéréstől. Hogy ne üdvözüljünk, hanem ennek a szegény gazdagnak a sorsára jussunk. Ott tartottunk, hogy ismerjük a gazdagság, a gazdagok bűneit, nyomorúságait. Nem idézem újra ezeket a megdöbbentő számokat. Mert sokszor úgy érzem, hogy másokra könnyen mutogatunk, és nem veszük észre, hogy a mi gazdagságunk is bűn. Mert mi sem teszünk semmit. És amit teszünk, majd látni fogjuk, hogy milyen nyomorult, és mennyire tisztátalan. Mert amikor meg kellene tagadni magunkat, mi sem vagyunk jobbak, mint ott azon a korábbi római tanácskozáson egy másik esetben, amikor a világ vezető hatalmai gyakorlatilag, vagy hatalma, azt is megtagadták, hogy egyetlen 1%-kal csökkentsék a károsanya kibocsátást. 1% sem fér bele, mert az nekik vagyonvesztést, nyereségvesztést jelent. A tanítványok még másképp gondolkoztak a gazdagokról. Nekik, tudnélik, a gazdagoknak sokkal több lehetőségük is van a jó cselekvésére. És vannak, igenis vannak közöttük becsületes, vallásos emberek. Az alapigénk egy ilyet állít elénk. Mert a gazdag ifjú erkölcsösségét és jó indulatát nem vitatja Jézus. Ezért döbbennek meg annyira a tanítványok, és teszik föl a kérdést, ha egy ilyen becsületes, jótékony, vallásos gazdag sem üdvözül, akkor ki? Akkor kicsoda üdvözülhet? Tényleg, testvérem, te tudod? Kinek van örök élete? A köztünk levő jótékonykodó és adakozó gazdagoknak sincs. Testvéreim, a jó cselekedetekben való gazdagság nem juttat senkit sem az üdvösségbe. Attól, hogy valaki gazdag, vallásos ember még nyugodtan elkárhozik. Ne botránkozzatok meg, de három ismert történelmi példát mondok. Ha csak jó cselekedete volt Árpádházi Szent Erzsébetnek, Albert Schweitzernek, vagy Teréz anyának, akkor elkárhozta. Ha csak jó cselekedeteik voltak. Ők is, én is, mindnyájan elkárhoztunk. És elkárhozunk úgy, ahogy a gazdag ifjú. Ez a talpig becsületes, rendes, vallásos, gazdag ember. Akkor talán mégis jobb szegénynek lenni. A hegyi beszéd, különösen ahogy Lukács evangélista lejegyzi, így fogalmaz maga az Úr. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Akkor ez abóvó helyből segít? Lázár azért üdvözülhet, mert szegényen élt, és így kárpótlásra érdemesült. Logikusnak látszik, sőt, a mai hosszabb történetünkben van egy ilyen mondat, a 25. vers, ami mintha ezt sugalná. Ábrahám fogalmaz így, hogy te elvetted a földi életedben a jót, ő pedig a rosszat, ezért most ő vigasztalódik, mondja Ábrahám Lázárról. Lázár azért üdvözült, mert szegényen élt, és így most kárpótlása érdemesült. Sokan gúnyolódnak mind a mai napig ezen, és mondják, talán nektek is mondták már, testvéreim, hogy persze, a megnyomorodottak, a tehetetlen emberek, a nyomorékok, a szegények, a betegek, azok reménykednek örök vigasztalásban. Azzal hitegetik magukat, hogy földi szegénységük cserébe majd mennyei gazdagságot kapnak. De ugye ismeritek az Úr Jézus mellett megfeszített jobboldali latornak a történetét. Ez az ember rablógyilkosként halt meg, és mégis üdvözült. Akkor ő mivel érdemelte ki az üdvösséget? Nem, Lázár nem a szegénysége miatt juthatott a mennybe. Ki kell mondanunk, gazdag és szegény, mindketten elveszett emberek. A bibliai diagnózis egyértelmű. A római levélből idézek néhány verset, a 3. fejezetből. Nincs igaz ember, egy sem. Nincs, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Melyik gazdag és melyik szegény? Testvéreim, mindketten szegények. És mindketten elveszettek, mert mindnyájan vétkeznek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, ahogy a római levél 3. részében olvassuk. A különbség csak ennyi, a gazdagnak sok-sok pótcselekvés adatik, Lázárnak maradt a csendes magány és a sebek kesergő nyalogatása. A szegény Lázár morzsák után vágyakozik, de ne gondoljátok őt jobbnak. Ha egy szegény kerül gazdagságba, ha az elnyomottak kerülnek hatalomra, mit bizonyít a történelem, testvéreim? Csak egy régebbi példát hadd utaljak, frissebbet nem akarok, frissebbre nem akarok. Tudjátok, a francia forradalom is micsoda vérengzésbe és anarchiába torkolt. Azért, mert átadják a hatalmat, vagy átveszik azok, akik eddig szegényebbek voltak, vagy úgymond alul voltak, ettől nem lett jobb semmi sem. Mert az egyik is ember, és a másik is ember. Melyik gazdag, melyik szegény? Mindkettő szegény. És szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Testvéreim, nincs közöttünk senki, aki az üdvösséget megérdemelné. Mint ahogy nincs senki, akit a gazdagsága kizárná onnan. Vagy a szegénysége bejuttatná oda. A szegénység sem érdem. Lázár szegény a bűnben is, hiszen sokkal kevesebbeknek tud ártani, mint a gazdag, hiszen nem veszi el mások vagyonát. Szegény a bűnben is, de nem ezért üdvözül. Értsük meg, testvéreim, Sem a jó cselekedetekben való gazdagság, sem a bűnben való szegénység nem segít egyikünkön sem. Valami más segít. Valaki más segít. Akkor kicsoda üdvözülhet? Lehetetlen az embereknek, tanítja az Úr Jézus Krisztus. Mert a Szent Isten elé bűnös ember oda nem állhat. Vagyis én nem állhatok oda, testvéreim. Jöhetek lelkész családból, lehetek szegényebb a bűnben, mint talán mások. Lehetek gazdagabb a szolgálatban, sok prédikációban. De nem juttat egyik sem az üdvösségbe. Ezen sírni kell. Ez sírni való igazság. Sírtál már ezen, testvére? Isten szentsége és a te bűnösséged kibékíthetetlen. Akkor miért üdvözülnek mégis egyesek? Azért, testvéreim, mert Istennek lehetséges ezt megtenni. Csak ezért. Ha ő nem cselekszik, mi akármennyit cselekedhetünk. Ha ő nem dönt úgy, hogy mégis feltölti a mennyei lakoma ülőhelyeit, akkor mind a gazdag sorsára jutottunk volna, de cselekedett. Hatalmas áron lakomát készített, és a belépő jegyeinket is megváltotta. Ő fizetett, hogy nekünk békességünk legyen. Íme minden kész. Az áldozat bemutattatott. Megácsolták a keresztet. És most a legmegdöbbentőbb akciós ajánlattal áll eléd, ingyen a tiéd lehet. Egészen ingyen. Nyújtja feléd bűneid bocsánatát, és tárja ki Ábrahám kebelét. Fogadd el a segítségét. Mert miért is üdvözült épp Lázár, e beszédes nevű szegény koldus? Mert azokat szimbolizálja, testvéreim, akik megértik és elfogadják, hogy rajtam csak Isten segíthet. El Azár, Isten segít. És senki más. Sem jóságom, sem vagyonom, sem tetteim, sem hitem, sem erkölcseim, sem adományaim, csak Isten egyedül. Mert kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se kérkedjék. Lázár ott a porban, a piszokban, kutyáktól nyaldosottan rájön és elfogadja. Csak Isten segít. Ő még időben rájött, a gazdag elkésett. Így lesznek az utolsókból az elsők. És bizony megfigyelhető, hogy ahogy keletről haladunk nyugatra, egyre fogynak a hívő emberek. Ahogy a gazdagság nő, úgy csökken azoknak a száma, akik őszinte szívből felkiáltanak, Isten segíts! A Kárpátalján körülnézünk, aztán jövünk erre felénk, aztán tovább megyünk Svájcba vagy Hollandiába. Tessék megtenni ezt az utat, ha egy mód van rá. Érdemes meglátni, hogy a gazdagsággal hogy fogy azoknak száma, akik segítségül hívják az Úr nevét. Egy ismerősöm mesélte, németországi rokonait meglátogatta, és ő szokásához híven az étkezés előtt imádkozott. Mire megdöbbentek német rokonai, és kérdezték, hogy miért teszed ezt? Mire ő döbbent meg, hogy hát ti nem vagytok keresztjének, de mi azok vagyunk. De akkor ti miért nem imádkoztok? Hát mi? Hát mi fizetjük az egyházadót. Ez így hangzott el szó szerint. Ráadásul tudjuk, hogy ott nem is kell vele törődni, mert az állam vonja le, az ottani apeh intézi ezt. Hát mi fizetjük az egyházadót, hát imádkozni. Az Isten segít, de kit segít? Aki segítségül hívja őt. Lázár ott a porban, a piszokban, kutyától nyaldosottan rájön és elfogadja, csak Isten segít rajtam. A gazdagi fiú nem akar naponta Isten segítségéből élni. Nem akar. Ő a vagyonából akar élni. Ezért elkárhozik. A gazdag ifjú elveszett. pedig csak ennyi múlott volna. Eldönti, hogy ezentúl Isten segítségére hagyatkozik. Miért adja Jézus épp ezt a nevet a szimbolikus alaknak, Lázárnak? Mert tudja, amit később Pál apostol is leír, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Tudod, hogy csak Jézus segíthet rajtad is? Engedd el mindazt, amibe eddig kapaszkodtál, és hidd el, Jézust helyetted feszítették meg. Bűneid büntetése mind rajta van, ő azért lett szegényé, hogy téged meggazdagítson. Hogy helyed legyen a mennyben, neved legyen a mennyben, hogy Ábrahám kebele te feléd is kitáruljon. Hidd el, helyetted feszítetett meg. Érted, mutattatod be az áldozat. Egyszer egy asszony sírva szaladt a Golgota hegye felé, jöttek szembe vele katonák, megkérdezte őket, hogy megfeszítették? Meghalt? Hát kicsoda jó asszony? Hát az a názáreti. Meghalt, mondták a katonák, éppen most jövünk a kivégzéséről. Miért kérdezed? Hát csak azért, mert hazajött ma az én fiam, egy hatalmas, erős ember. Soha nem láttam sírni, és most sírva, meg nem szűnő zokogással, csak ennyit mond ez az én Barabás nevű fiam. Helyettem feszítették meg. Helyettem feszítették meg. Kiálts hozzá, testvérem, hittel, mindent elengedve, mint akinek az élete függ ettől a kiáltástól. Segíts rajta, Jézus! Úr Jézus, fogadja engem. Az 50. Zsoltár így tanít. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ámen. Imádkozzunk, testvéreim! Édesatyánk, bocsásd meg, hogy olyan sokáig nem hívunk szív szerint segítségül téged. Imádkozunk hozzá, talán már évek, évtizedek óta, elmondjuk panaszainkat, néha dicsőítünk is, megköszönjük segítségedet, de nem rendült meg a szívünk, nem sírtunk a fölött, hogy a segítséged nélkül elveszettek vagyunk. Mutogatjuk jó cselekedeteink gazdagságát, mutogatjuk bűneink szegénységét, mennyivel jobbak vagyunk másoknál, és közben nem vesszük észre, hogy nap mint nap a kárhozathoz jutunk közelebb. De köszönjük, hogy megállítottál most is, talán először életünkben, talán újra, és szívünkhöz szóltál, mert az üzenet jó hír, örömhír, ami embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges. Mi nem tudunk segíteni magunkon, csak te tudsz segíteni. Segíts hát rajtunk. Így kiáltunk hozzád, fejünket meghajtva, szívünket összetörve, megvalva bűneinket, magabízásainkat. Kérünk, könyörülj rajtunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy te meghallgatod a kiáltást. Köszönjük, hogy nem vagy távol egyikünktől sem. Köszönjük, hogy nincs az a bűn, ami végképp elszakíthatnak nőled, mert kedves előtted a bűnbánó szív és a töredelmes lélek. Így kérünk az Úr Jézusért, az ő golgotai áldozatára hivatkozva, bocsásd meg bűneinket, bocsásd meg, ha még mindig nem benned és a te segítségedben bízunk, hanem titokban, rejtetten, önmagunkban bizakodunk. Gazdagságunkban, vagy éppen szegénységünkben. Köszönjük, hogy lehajolsz, köszönjük, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd magadtól. Így kérünk, adj meg elevenedést az életünkbe, áld meg a mi közösségünket, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat, áld meg mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet, mutasd meg szabadításodat, örömödet. Könyörgünk azért a fiatalemberért is, aki itt és most nem kaphatott még választ kérdéseire. Kérünk, hogy válaszolj neki, és adj közülünk testvéreket, akik mellé állnak, akik megmutatják, hogy igenis szeretjük és szeretni akarjuk őt is. Ugyanakkor kérünk, romboldle mindig a sátán munkáját, amivel eltereli a figyelmünket. Így köszönjük meg ezt a délelőttöt és alkalmat, és így kérünk, gyógyítsd betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, erősítsd meg a közöttünk a megfáradtakat, adj új életet mindazoknak, akik még nem a tiéd, adj igaz megtérést mindnyájunknak. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézusért, áldj meg, és kísérj el minket ezen a héten, alkalomról alkalomra, sőt, életünk minden idejében. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk sorsunkat. Köszönjük, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben. Amen. A 458. dicséretünk mind a négy versét énekeljük el. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.